Kedves hallgatom! A mózesi törvény nem hozhatta létre azt a szentséget, amit megkövetelt. Követelte, de nem adott hozzá erőt. Kinyilatkoztatta a törvény igazságosságát, de a megkövetelt magas fokú igazságosságot nem érhette el az ember saját erőfeszítésével. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Római levél, 3. rész, 19. és 20. vers. Milyen csodálatos, hogy Isten adta nekünk szent lelkét, hogy bennünk lakozzék. Az ő erejére van szükségünk a keresztény élethez. Az indoklás e fejezet szerint az, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, vagy egy másik kifejezéssel élve, én vagyok az Úr. Ez 16-szor fordul elő ebben a részben. Isten meghúzza a határvonalat a jó és a rossz között. Egyedül ő különbözteti meg a szentet a szentségtelentől. Semmi más indoklást nem kell adni. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Mózes 3. könyve, 19. rész, 1. és 2. vers. Isten adja ezeket az útmutatásokat Mózesnek, a törvényadónak, és ezek a 10 parancsolat egy részét értelmezik. Isten elvárja a szent magatartást azon az alapon, hogy ő szent. Jó megfigyelnünk, hogy Isten ma is megköveteli a szentséget. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. 1. Korintusi levél, 10. rész, 31. vers. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. 2. Korintusi levél, 5. rész, 17. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter 1. levele, 1. rész, 13. verstől a 16. versig. A fő különbség a törvény által és a kegyelem által megkövetelt magatartás között az, hogy ma az erőt is megkapja a hívő ember a Szentlélek személyében. Mi az élő Krisztushoz kapcsolódunk. A régiek elmúltak. Többé nem Ádámhoz tartozunk, és többé nem kapcsolódunk a törvény rendszeréhez. Krisztussal kapcsolódunk össze, és igyekszünk neki tetszeni. Látható, hogy a törvény alatt próbálták megtartani a parancsolatokat a saját erőfeszítésük alapján. Meg kellett tudniuk, hogy a test mindig kudarcot vallott. Ezzel ellentétben Isten lelke bennünk lakik. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Római levél, 8. rész, 3. és 4. vers. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 22. és 23. vers. A törvény sohasem ment el ilyen messzire. Isten fia el akar minket juttatni erre a magas szintre. Amikor bizonyos parancsolatokat hangsúlyozott, amiket meg kellett tartaniuk, akkor Isten bemutatta azokat a területeket is, ahol gyengék voltak. Izrael története láttatja velünk, hogy Isten megértette gyengeségeiket. Oktatta őket a szombattal kapcsolatban, a bálványozás elkerülésével kapcsolatban, és az Istennek fölajánlott megfelelő áldozatokkal kapcsolatban. Ezeken a területeken később kudarcot vallottak. Isten azt kéri tőlük, hogy legyenek szentek a mindennapi életben. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalom napjaimat. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Mózes 3. könyve, 19. rész, 3. vers. Az ember azt gondolhatná, hogy furcsa, hogy Istennek azzal kell kezdenie a parancsolatokat, hogy az ember tisztelje apját és anyját. De nem is olyan különös ez, ha megfontoljuk, hogy a szülők Isten helyét foglalták el a gyermekek előtt, és hogy a gyermekeknek meg kellett tanulniuk engedelmeskedni Istennek úgy, hogy először a szüleiknek engedelmeskedtek. Amikor a gyakorlati életet vizsgáljuk, akkor az otthonunkat kell először rendbe tennünk. Azután hozzáteszi az Úr: tartsátok meg nyugalom napjaimat. Isten megkövetelte a 7. nap megszentelését éppen úgy, mint a javak tizedének a fölajánlását. Ez a két parancsolat magában foglalja a 10 parancsolat két nagyobb szakaszát. Kötelességünk van az emberek iránt, és kötelességünk van Isten iránt. Az Úr Jézus Krisztus ezt úgy fogalmazta meg, hogy mind Istent, mind embertársunkat szeretnünk kell. Azt mondta, hogy ez összegezi az egész törvényt. A szombat törvény nem erkölcsi alapon, hanem Isten Izraelnek adott külön parancsának alapján áll. Izrael hitehagyásában és hanyatlásában vétkezett ennél a pontnál. Elutasították a szombat megtartását. Mert így beszéltek: mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva? Ámosz könyve, 8. rész, 5. vers. Isten ezzel vádolta a népet: ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött Isten szobrokat. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Mózes 3. könyve, 19. rész, 4. vers. Ez az első két parancsolatra utal. Az a gondolat van itt, hogy még csak rá se pillantsanak a bálványokra. A pogány istentisztelet vonzó volt a szemnek, pompájával és szertartásosságával. Ma is így van. Figyeld meg a pogányságot és a jelentőség nélküli szertartásokat, amelyeket a vallásban lehet látni. Mindez a szem szolgálata. Ne tekintsetek a bálványokra, és ne készítsetek bálványokat. Isten nevetségessé teszi a bálványokat, mert semmik, és semmit sem képesek tenni. Ha béke áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. Az áldozás napján és másnap egyétek meg, ha pedig harmadnapra marad, azt égessétek el. Ha mégis eszik belőle valaki a harmadik napon, az romlott húst eszik, nem kaphat kegyelmet. Megbűnhődik, aki abból eszik, mert meggyalázta az Úr szentségét. Ki kell írtani az ilyen embert népe közül? Mózes harmadik könyve, 19. rész, 5. verstől a 8. versig. Itt semmi újabb gondolatot nem találunk. Mégis ki kell mutatnunk ismét, hogy a béke áldozatot önkéntes áldozatként kellett felajánlani. Még ha az önkéntes áldozat is volt, az áldozó nem mentesült az alól, hogy nagyon aprólékosan kövesse az előírt szabályokat. Az azoktól való legkisebb eltérés is büntetést vont maga után, és elrettentő például szolgált a nép előtt. Manapság úgy találom, hogy vannak olyanok a keresztény szolgálatban, akik mintha különös szabadságot vennének maguknak, amit senki más nem vehetne igénybe. Vagy egyesek azt gondolják, hogy mivel nagy összegekkel támogatják a gyülekezetet, ezért különös kiváltságokkal és előjogokkal rendelkeznek. Barátom, figyeld meg, hogy a béke áldozatot önként ajánlották föl, de a legaprólékosabban kellett követniük az előírásokat. Isten elé csak Isten elgondolása szerint járulhattak. Az előírt rendtől való eltérés büntetést váltott ki az emberrel szemben a nép előtt. Ez pozitív törvény és nem erkölcsi törvény volt. Ezért volt nagyobb veszély a vele szembeni visszaélésben. Milyen sokan fogadást tesznek a gyülekezetnek, és aztán úgy érzik, hogy nem is kell annak eleget tenni, ha mégis másként látják jónak. Isten ezt mondja, ha azt önkéntesen is teszed, akkor is helyesen gyakorold. Egyszer egy televíziós film készítésén vettem részt, amit később akartak sugározni. Egy nagyon népszerű programot vettek föl, és ott maradtam hosszabb ideig, hogy figyeljem a fölvételkészítést. Annyira meghatott azoknak az embereknek az odaadása, akik azt készítették, hogy sokáig figyeltem őket, és talán valaki meg is kérdezhetné, hogy miért tettem ezt. Azért, mert látni akartam, hogy az emberek mire képesek akkor, ha jól meg vannak fizetve, és mennyire odaszentelik magukat a munkára, amit még keresztények körében is ritkán lehet megfigyelni. Túl sok keresztény azzal mentegeti magát, hogy önkéntes munkát végez. Isten ezt mondja, ha önkéntesen szolgálsz, akkor tedd helyesen, amikor elém járulsz. Ne vállalj önkéntes munkát Istennek, ha csak nem teszed bele teljes energiádat. Az a véleményem, hogy nagyon sok keresztény ítélet alá kerül egy napon a lustasága miatt. Egyesek dicsekednek azzal, hogy munkát vállaltak. Figyelj csak, oktattam egy vasárnapi iskolai osztályt. Te barátom, hányszor késtél el? Hányszor nem készültél el a leckével? Megmondom neked, a televíziós emberek ismerték a maguk részét. De látok vasárnapi iskolai tanítókat, amint lapozgatják az anyagot, hogy próbáljanak valamit mondani. Barátom, azt hiszem, Isten megítél minket egy napon. Isten megmondja, hogy ne menjünk elébe önkéntes fölajánlással addig, amíg nem megfelelő lelkülettel járulunk a színe elé. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl, hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Mózes 3. könyve, 19. rész, 9. és 10. vers. Isten ilyen módon csodálatosan gondoskodott a szegényekről. Isten nem iktatott be akárkit a szegények közé. Sohasem engedte meg, hogy valaki leüljön és ne csináljon semmit, de kapja a jótékonyság áldozatait. A szegényekről úgy gondoskodott, hogy lehetőséget adott nekik a munkára. Ez volt a csodálatos egyensúly a szívtelen kapitalizmus és az istentelen szocializmus ellensúlyozására. Amit az ember nem aratott le az első menetben, azt ott kellett hagynia a szegénynek. Az aratás a régi időben kézzel történt, és a termés 10-20%-a ott maradt a földön. Ugyanezt a törvényt alkalmazták a szőlőskertekben is. Valaki egyszer kivitt a szőlőskertjébe, mert tudta, hogy mennyire szeretem a szőlőt. Már szüretelés után történt ez, és a szőlőszedők távoztak. Egy egész teherautót megtölthettem volna az otthagyott szőlőfürtökkel. Azon az estén, amikor prédikáltam, megmondtam a hallgatóknak, hogy kint voltam böngészni. Isten így gondoskodott a szegényekről. A szegénységgel való bánásmódjában mind a gazdagok, mind a szegények elismerték Isten jóságos intézkedését. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Mózes 3. könyve, 19. rész, 11. és 12. vers. Ez újból elmondja a 8. és 9. parancsolatot. Ne lopj! Ne légy hamis tanú fele barátoddal szemben. Mózes 2. könyve, 20. rész, 18. és 16. vers. A lopás, a csalás, a hazugság és a megvesztegetés mind benne van ebben a tiltásban. Aki hamisan jár el, az a lopás valamilyen formájában vesz részt Isten törvényének meghatározása szerint. A 3. parancsolat a 12. versben található. Isten neve szent. Amikor Isten embere üzletel, akkor Isten nevének szentségét kell bemutatnia őszinte és igaz üzleti ügyleteiben. Fele barátodat ne zsákmányolt ki, és ne rabolt ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Mózes 3. könyve, 19. rész, 13. vers. Meg kell fizetnünk a bért, ha valaki dolgozik nekünk. Hadd mondjam azt, hogy szerintem Isten a munkaerő oldalán áll. Figyeljük Jakab mondását. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt. ruháitokat megrágta a moly. Jakab levele, 5. rész, 1. és 2. vers. A 6. versben ezt olvassuk. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Az istentelen munkaerő éppen olyan szörnyű, mint az istentelen kapitalizmus. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess, félj Istenettől. Én vagyok az Úr. Mózes 3. könyve, 19. rész, 14. vers. Egy vak mondta el, hogy miként csapta be egy üzletember, aki odament hozzá. Hadd mondjam neked, ezek szörnyű tettek, és mégis elkövetik korunkban. Isten kettős hangsúlyt helyezett a saját nevére, a süketek és vakok ügyének védelmében. Isten törődik a gyengével, a segítségre szorulóval, a nyomorultal, és dorgálja az emberi szívtelenséget. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézd, hogy valaki nincstelen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Mózes 3. könyve, 19. rész, 15. vers. Itt ítéletet mond az Úr a bírói székben ülők fölött. Erre az ítéletre lenne szükség ma is. A bírónak tudnia kell, hogy Isten úgy ítéli meg, mint bírót. Bár csak emlékeznének rá, hogy ebben a pozícióban nem azért vannak, mert oda tették őket a politikusok, hanem azért, mert a mindenható Istent képviselik. Személyválogatás nélküli ítéleteket kell hozniuk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, segíts nekem abban, hogy ebben az igazságtalan világban is igyekezzem az igazság és a becsületesség útján járni, ahogy tőled tanultam, ahogy az Úr Jézus Krisztus életében láttam, és ahogy erre szent lelked által útmutatást és erőt adsz nekem. Ámen.